szeretettel köszöntök a mai előadásunkon, amelynek témája, hogy hol a határ az őszintesség és a hamisság között, és újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, ez már a meghosszabbított sorozatunknak az első témája, ezt önök kérték, ezt a témát, hogy hol a határ az őszintesség és a hamisság között, és biztos, hogy jó kérés és jó választás volt, hogy ez bekerült a sorozatunkba, mert ez is egy napi kérdés, napi problémákat érint. Talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy általában az emberek félnek az őszinteségtől, mert úgy gondolják, hogy az őszinteség az nem előnyös. Nagyon szép dolog, hogyha egy gyermek őszinte, vagy egy fiatal őszinte, de a felnőtt emberek világában valahogy annyira elterjedt a szerepjátszás, és a társadalmi érintkezésben annyira nem önmagukat adják az emberek. Na de hogyha önmagukat adnák, akkor mi lenne? Hát csak nem adom ki magamat, csak nem mutatom meg, hogy én mi vagyok, vagy ki szeretnék lenni. Tehát ahogy elmúlik a gyermekkor, ugyanúgy az emberek többsége úgy gondolkozik, hogy elmúlik az őszinteség is. Nagyon érdekes, hogy az európai kultúrában az őszinteség és alakoskodás viszonylatában van egy érdekes kifejezés. Az ókori görög színházakban, ahol hát különböző darabokat jelenítettek meg, minden színésznek álarccal kellett fellépnie. És ezt a maszkot, ezt az álarcot nevezték proszóponnak. Ebből a görög kifejezésből lett a latin nyelvben a persona kifejezés, és ebből a persona kifejezésből lettek a különböző nemzeti nyelvekben azok a szavak, hogy személy és személyiség. Tehát amikor ezt a szót használja ma az európai ember, hogy valaki személy, meg személyiség, meg egyéniség, sokszor erre gondol, hogy az az ember megjátsza magát. Tehát azt tudja alakítani magát, azt tudja eladni magát, hogy a mai világban mondják. Valóban minden ember szinte álarcot visel, és a személyiségről Európában ez jut az embereknek az eszébe, hogy aki egyéniség, vagy személyiség, vagy úgy az életben előre viszi, annak valahogyan alakítania kell. És ebben az a legfájdalmasabb, hogy az emberek ezt megmagyarázzák, hogy a társadalomban szükség van az ilyen maszkokra és alakításokra, tehát ez annyira az emberek vérévé válik, hogy meg kell játszanunk magunkat, hogy a végén már oda jutunk, ahogy a híres Villon versnek a refrénje mondja, hogy a végén azt se tudjuk, hogy mi kik vagyunk. Tehát, hogy önmagunk előtt is alakoskodunk. Tehát nem csak mások előtt, nem csak a világban, nem csak a társadalomban, ahol meg lehet ezt magyarázni, hogy az nem előnyös, hogyha az ember őszinte, hanem az ember akkor is már szerepet kezd hordozni és játszani, amikor önmagának kellene valamit őszintén beismerni és kendőzetlenül bevallani. A mai alkalommal is egy költő több verse szólal meg, mint a múlt alkalommal Arany Jánostól hallgattunk meg fordítást és két verset. Az első vers, ami megszólal ettől a költőtől, olyan fájdalmasan mondja azt, hogy még a saját kedvesemet se ismerem, hogy kicsoda, mert álarcosan ölelt engemet. És utána hozzáteszi, de a saját szívemet, saját magamat se látom. És a versnek, ennek a rövid költeménynek is rendkívül fájdalmas a végkicsengése. Szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni. Tehát az az ember, aki az életben nem találta meg az őszinteséget, nem találta meg azt az igaz, egyenes utat másokhoz, önmagához se fogja megtalálni, elveszíti önmagával kapcsolatban is, és meghasad ez a két dolog, a szeretet és az élet. Szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni. És nagyon sok embernek ez a mai tapasztalata, illetve így magyarázza meg sok ember az életet, hogy az életben az őszinteség az nem kifizetődő, azzal az ember legtöbbször pórul jár, ezért valahogy alakítanunk kell, hiszen minden ember ezt teszi. Na hát ki is ez a költő? Hallgassák az első verset.
Babits Mihály, rejtvények. Nem az átlátszó forrásvíz kell nekem. Zavaros, sáros és gőzölgő fakadás gyógyít engem a mama földből. Két kezet láttam, mesztelen két kezet. Az egyik fiú volt, a másik meg leány. Imára voltak összetéve. Homlokod lámpa, mint a bányászoké. Szépen ég, De ne hidd, hogy sokra mégy vele. A fénye takar, mint egy fátyol. Kedvesem arcát soha se láttam én. Mindig álarcosan ölelt meg engemet, de saját szívemet se láttam. Már rég nem élek, mozgó halott vagyok. Szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni.
Kedves hallgatók, a bevezetés után, tehát hadd térjek rá arra, hogy már ennyi átgondolása után is érezhető, hogy az őszinteség az, ami nagyon mély dolog kell, hogy legyen. Az nem annyit jelent, mint a hétköznapi világban sokszor az emberek elkönyvelik, hogy hát valaki az adottsága szerint olyan fesztelen, olyan oldott, olyan, ami a szívén, az a száján, úgy mindent kimond. Még kevésbé jelent az őszinteség exhibicionizmus, tehát egy ilyen önkitárulkozás, hogy én mindenről beszélek, ami velem kapcsolatos, nekem nincsenek titkaim. Az őszinteség egy nagyon mély és komoly dolog, megint azzal kell kezdenünk az előadást, hogy hogyan is határozza meg a Biblia. Mit is mond a Biblia erről a fogalomról, mit is jelent az őszinteség? Az Ószövetségben, Prédikátor könyve 7. fejezet 29. versében találunk egy ilyen kifejezést, hogy Isten azt mondja, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, mondja a magyar Biblia fordítás, de ők kerestek sok kigondolást. Most itt az igaznak fordított kifejezés, ez a héber jásár jelző, ez annyit jelent szó szerint, hogy őszinte. Ennyit is jelent, hogy egyenes, nyílt, becsületes, tisztességes. Általában minden nyelven az őszinteségnek a rokon értelmű szavai ezek. Őszinte, ez annyit jelent, hogy egyenes, nyílt, becsületes, tisztességes. Isten teremtette az embert, most már mondom a helyes fordítás szerint, Isten teremtette az embert őszintének, de ők kerestek sok kigondolást. Ugye milyen megdöbbentő ez a Biblia vers, Isten kezéből az ember úgy került ki, hogy az ember nyílt, őszinte, egyenes legyen, de a bűn alapjaiban megrontotta az emberi életet, és mindenki keres sok kigondolást. Milyen megdöbbentő kifejezés ez, hogy ki erre, ki arra, ki így, ki úgy. Ugye? Tehát az emberi élet bonyolultá, hamissá, hazuggá vált a bűn következtében. Ebből is látható tehát, hogy az őszinteség az egy alapérték. Tehát az emberi jellemnek és az emberi személyiségnek egy olyan alapértéke, amit meg kell valahogy határoznunk, valahogy ragadnunk, hogy mit is jelent ez, hogy őszinte. Ez nem valami felületi dolog ez, hogy őszinteség, hogy valakinek ami a szívén, az a száján, hanem valami nagyon mély dolog, vagy valahogy az egész emberi szemét érintő jellemvonás és alapvonás. Ezért a legalapvetőbb kifejezést maga Jézus mondja az őszinteségről. Olvasnám is Lukács evangélium a 11. fejezetéből, a 34. verstől a 36-ig. Jézus a következőképpen beszélt tehát. Lukács 11. 34. versétől. A testnek lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Annak okáért, ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. Milyen megdöbbentő Jézusnak ez a hasonlata. Azt mondta Jézus, hogy a testnek lámpása a szem. Ahogy külső értelemben általában az emberek, tehát akik nem vakok, tehát vagy nem így születtek, vagy nem vakultak meg, tehát az emberek 99%-a szinte, a szemen keresztül engedi magába be a világot. A testnek a lámpása a szem. Amit látunk, amit tapasztalunk, amit érzékelünk, azt fogadjuk be. És azt mondja Jézus, hogy ha a szemünk őszinte, akkor az egész testünk világos lesz. Tehát milyen megdöbbentő, hogy Jézus azt mondja, hogy az őszinteség az szinte egy alapérték az emberi életben, mert hogyha az ember őszinte és egyenes, akkor a minden további dolog, a gondolkodása, a beszéde, a cselekedete is helyén valók lesznek, szóval jók lesznek. Hogyha az ember figyel arra, hogy ez a belső szeme, tehát ahogy van egy külső szem is, az beengedi a világot, van egy belső szem is, és Jézus tulajdonképpen a belső szemnek az őszintességet nevezte. Ugye az ember áll egy külső megjelenésből, amit látunk egymásból, de van az emberben egy belső embere, hogy Pál apostol nagyon gyakran mondja, hogy a belső ember. Most ennek a belső embernek, amelyben ott van a lelkiismeret, ott van a gondolkodás, a tudat, az értelem, az emlékezés, az akaratvilág, ez egy csodálatosan rendezett és összetett világ ez a belső ember, amit nem látunk a másikból, csak bizonyos megnyilvánulásaiból tudunk következtetni, hogy milyen a másik belső embere. Ennek a belső embernek az őszinteség ugyanolyan, mint a külső embernek a szem. Ha valakinek nincs szeme, akkor belül egy sötétséget tapasztal. Tehát sötét. Ha behunjuk a szemünket, sötét van. Ha valaki nem őszinte, akkor az egész lelki működése és az egész személyiség élete elsötétül. Az őszinteségről itt láthatjuk, hogy itt az őszinteség valami alapérték. Máté evangélium a 6. fejezetében a 22. és 23. vers szerint olvassuk egy más megfogalmazásban Jézusnak ezeket a szavait. Ott Jézus azt mondta, hogy ha a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz. De hogyha a te szemed sötét, az egész tested sötét lesz, és hogyha a benned levő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Nagyon megdöbbentő kijelentés ez. Mert itt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az őszinteség helyén, Máté evangéliuma szerint Jézus a tisztaságot használja, tehát az őszinteség az ember lelki működésének a tisztasága, a szűrője. Tehát, hogyha valaki nem őszinte, akkor összezavarodik az egész belső élete, és hogyha az őszinteség kibillen a helyéből, és az átfordul hazugságba, hamiskodásba, hogyha a benned levő világosság, amit az Isten azért teremtett belénk, hogy az világosság legyen, megszűri a dolgokat, sötétség, hát akkor mi várható az ember egyéb életfunkcióiban? Mekkora lesz akkor benned a sötétség? Idézem a kísérő lapunkon, amit szokás szerint át lehet venni, Szent Györgyi Albertnek egy nagyon érdekes nyilatkozatát, amelyet a 70-es években telefonon adott, és a Magyar Rádió közvetítette élőben ezt a több tudós beszélgetését. Ezt el lehet olvasni Eke Károlynak a Tudomány hullámhosszán című könyvében. És Szent Györgyi arról beszél, hogy a mai életből, a modern ember életéből mi hiányzik, és az egyik legfontosabb dolog, amit felró, hogy hiányzik az emberi életből, ez az őszinteség, amit ő az igazság kereséssel azonosít. Felolvasnám, hogy mit mond erről. Az ember ma sem keresi az igazságot, hanem a jólétet keresi. És igazságnak fogad el mindent, ami előnnyel jár, ami a jólétet fokozza. Ezt az agy nagyon ügyesen csinálja, sőt az agy olyan ravaszul dolgozik, hogy még be sem engedi azt az információt, ami ellentétben áll személyes érdekünkkel, mondhatom úgy is, hogy nem veszünk róla tudomást. Ha pedig olyat csinálunk, ami ellentétben áll az elveinkkel, a magas elvekkel, akkor az agy mindjárt szolgáltat egy csomó érvet és indokot, hogy miért is kell nekünk úgy cselekedni. Ami pedig az embert vezeti, az egyszerűen a kívánság. Az, hogy jobban akar élni. Szóval az igazságot összekeverjük az előnnyel. Én pedig az igazság szentségét és keresését tanítanám az iskolában. Tehát mit mond Szent Györgyi Albert? Azt mondja, hogy az emberi életben, azért nem olvasom a teljes összefüggést, mert egyrészt nem is értek vele egyet, ő evolucionista módon magyarázza az egészet, azt mondja, hogy az emberi agy több millió évvel ezelőtt az úgy alakult ki, hogy az embert abban segített, hogy az ember tudjon táplálékot szerezni magának, és aztán, amikor már az ember eljutott a fejlődés története egy bizonyos szintjére, amikor már megvan a tápláléka, akkor az agynak más funkciókat is el kellene látni, így például hát az igazság keresését, de azt mondja, hogy hát annyi millió éve élünk mi ezzel az aggyal, hogy az emberek mindig azt nézik, hogy mit tehetnek, mit ihatnak, mennyi nekik, ami jár, tehát hogy a jólétet keresik az emberek. Ugye ez így a Biblia szerint nem áll. Mert Isten nem úgy teremtette az agyat, hogy az agy csak arra legyen kiélesítve, az agy tekintete, hogy mit iszunk és mit eszünk. Na hát ezzel mondom, nem lehet egyetérteni, de abból a szempontból nagyon tanulságos ez a nyilatkozata, hogy azt mondja, hogy sokszor az emberben magában már az agya, az elméje az embernek, a gondolkodása megakadályozza, hogy világosan lásson dolgokat, mert mire van ráállítva az ember? Nem az igazságra áll rá az ember, az igazság keresésére, hanem arra, hogy jól akar élni. És a jólét érdekében mindent elfogad az ember, ugye az aggyal megmagyarázza magának, hogy ő törhet, zúzhat, meg csalhat, meg hazudhat, akkor, hogyha az a jólétét szolgálja. És azt mondja, hogy milyen borzalmas, hogy ilyen az emberi élet, mert a legnagyobb ellenség már itt van bennünk, tehát mondhatnám Jézusi kifejezéssel, már a belső szem el van romolva. Ugye, tehát amire Jézus ezt mondta, hogy ha te szemed sötét, vagy homályos, akkor ha a benned levő világosság, sötétség mekkora lesz, akkor a sötétség. Nos, ezekből a meggondolásokból mondhatnánk azt, hogy tehát az őszinteség az emberi életnek egyik legalapvetőbb tulajdonsága, ami egyrészt biztos, hogy adottság is, tehát nem véletlen, hogy a gyerekek őszinték, mert milyen olyannak születünk, hogy a belső és a külső embernek a harmóniája dolgozik bennünk. Tehát az ember nem skizofrénnek születik, hogy más gondol és mást akar mondani, vagy más a belső világa is másként akarja megjátszani magát. Az biztos, hogy ez bizonyos értelemben adottság is, de nagyobb részben a Biblia szerint az őszinteség az megint csak egy kivívott tulajdonság, az megint csak egy jellemvonás. Igen, a Biblia azt mondja, hogy az őszinteségben is van egy bizonyos fajta fejlődés. Nincs olyan, hogy valaki őszintének születik, utána elromlik az őszintessége, másiknál megmarad egy kicsit az őszintessége. Az őszinteség döntő módon azért fejlődés eredménye. Ezért írtam fel a második nyílnál a tábrára a Mózes első könyvének, a Genezisnek a 37. fejezetétől egészen a 44. fejezetig el lehet olvasni, hogy egy ószövetségi személy hogyan született meg őszintének, hogyan járt pórul azért, mert őszinte volt, de ő nem adta fel a küzdelmet, ő hogyan törekedett arra, hogy ő őszinte legyen. Ugye ez a jól ismert történet a József története. Ugye József 17 éves korában olyan ártatlan és tiszta valaki, hogy amely álmokat ő lát, rögtön elmondja a testvéreinek. Pedig tudja, hogy a testvérei gyűlölik, főleg, hogy a 17. születésnapjára megkapja ezt az édesapjától, Jákobtól ezt a cifra ruhát, és a testvérei egy jó szót nem tudnak hozzászólni, de ő akkor is annyira őszinte, hogy ami ő vele történik, hát kinek is mondhatná el, mint a legközelebb állóknak, a testvéreinek. El is mondja az álmokat, először az első álmokat, a kévékről. A testvérek fölbosszankodnak és meggyűlölik Józsefet, de ő aztán a második álmot is elmondja a testvéreinek. Ez mutatja, hogy mennyire őszinte valaki volt, tehát ő nem tudott azzal számolni, hogy milyen hatást vált ki az őszintesége a másik emberre. Ő úgy gondolt, hogy a testvérei meg fogják ezt érteni. Hát, hogy a testvérei nem értették meg, még az édesapja se értette meg egészen, és hát ennek az egész esemény sorozatnak a végén ott van, hogy kútba dobják, hogy eladják Egyiptomba, hogy el kell távozni a hazájától. És ha tovább olvassuk a történetet, 22 év telik el, míg újra viszont látja a testvéreit, tehát akkor már 39 éves József, és amikor újra találkozik a testvéreivel, és fölismeri őket, akkor már egyáltalán nem azt az őszintességet gyakorolja, mint amit fiatal korában. Ugye őszinte lett volna József akkor, hogyha odaállnak a testvérei elébe, és gabonát kérnek, és ő rögtön fölismerteti magát, és ad nekik gabonát? Lehet azt mondani, hogy igen, hát ez őszinte dolog lett volna, hiszen ő ráismert a testvéreiről, a testvérei nem ismerték föl őt. De mégis úgy mondhatjuk, hogy az őszinteségnek egy magasabb értelmében volt őszinte József, mert József látta azt, hogy az őszintesége, hogyha ő rögtön fölfedné magát, nem tenne jó hatást a testvéreire. És nem segítene a testvérein. Ezért maradt álca mögött, ugye, tehát nem ismertette föl magát, és ezért kezd a testvéreiért küzdeni és munkálkodni, hogy a testvérei forduljanak szembe az egykori gonoszságukkal, és bánják meg az életük bűneit. És közben, amikor ő rá nagyon hat az, hogy a testvérek mit csinálnak, ugye sírásra fakad József, de a sírását is elrejt, és visszavonul, és nem előttük sír. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy az őszinteség az nem egy adott állapot, hogy valaki őszinte, és akkor az egész életében őszinte, vagy valaki nem annyira őszinte, és az már nem is tud más lenni, hanem igenis az őszinteséget is az értelem felügyelet alá kell helyezni. Tehát József 17 éves korában is őszinte volt, de az őszinteségnek egy alacsonyabb szintjén, egy alacsonyabb fokán, amiről majd fogok beszélni, hogy nekünk tudatosan kell törekednünk arra, hogy ha tudjuk azt, hogy az őszinteségünk szinte ellenkezést provokál, vagy gyűlöletet vált ki, akkor az embernek ott nagyon tapintatosnak kell lenni, és ott az őszinteségnek ezt a gyermeki formáját nem lehet alkalmazni. Hát Józsefnek ezt a saját bőrén kellett megtapasztalnia, de 22 év után már tökéletesen vezette az életét, és akkor már az őszinteségnek az a magasabb formája volt meg az életében, hogy nem csak arra gondolt, hogy ő adja önmagát, hanem arra is gondolt, hogy ha az ember önmagát adja, akkor az milyen hatást vált ki föltehetőleg a másik emberre. Tehát az őszinteségről itt megtanulhatjuk, hogy ez egy kétirányú dolog. Ezért nem lehet azt mondani, hogy az az őszinte ember, aki olyan gyorsan mindent elmond magáról, vagy egy helyzetről, vagy egy eseményről, mert az őszinteség két arcú dolog, abban nem csak az tartozik be, hogy én ne hazudjam, vagy én ne legyek hamiskodó, hanem az is beletartozik, hogy őszinte legyek, de közben azért gondoljak arra, hogy ez az őszinteség a másik emberre várhatólag milyen hatást gyakorol. És ha előre kiszámíthatóan rossz hatást gyakorol, akkor ott az őszinteséget az értelemmel párosítva nagyon kis adagokban kell mérni abban az élethelyzetben, különben egészen ellentétes válaszra, illetve eredményre jutunk. Tehát ezért mondhatjuk ki azt, hogy tulajdonképpen az őszinteség az megint csak, ahogy az eddigi előadásainkon is láttuk az igazmondásról, a helyes bíráratról, a tapintatról, a józanságról és a többiről, hogy tulajdonképpen az őszinteség is egy komoly megtérésnek, a hitnek a gyümölcse és eredménye. Tehát az az értelemmel párosult őszinteség, ami nem adja ki magát, hanem az ember adja azt, ami benne van, és ami szeretne lenni, de mégis arra is tekintettel van, hogy ez a másik emberre milyen hatást gyakorol. Biztos találkoztak már az életben olyan emberekkel, akik nagyon sokat beszélnek önmagukról, és látszólag mindent elmondanak önmagukról. És sokszor ez a nyomasztó is, nem? Mert úgy nem tudjuk elviselni szinte azokat a terheket, amelyeket elébénk állítanak. Mondhatjuk azt, hogy az ilyen ember őszinte? Biztos egy bizonyos fokon őszinte, mondjuk egy gyermeki fokon, de az őszinteségnek van azért egy felnőtt foka is, ami nem ügyeskedés, ravaszkodás, hanem egy értelemmel párosult gondolkodás és cselekvés. És ezt mondja ki Jézus a János Evangélium a 16. fejezet 12. versében, ami az őszinteségről a Lukács 11 mellett a másik alapvers. Mit is mondott Jézus, ugye ez a búcsú beszédeiben hangzott el. Jézus így mondta, még sok mondanivalom van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Tehát az őszinteség, ugye az nem csak annyit jelent, hogy én ne legyek alakoskodó, ne hordjak álarcot, hanem annyit is jelent, hogy miközben én őszinteségre törekszem, állandóan számoljak azzal, hogy a másik mit tud elhordozni. Sok mondanivalom van még hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Ezt nagyon meg kell gondolni az emberi életben, a hozzánk legközelebb állókkal kapcsolatban is, férj a feleséggel, feleség a férjel, szülők a gyerekkel, barátok a barátokkal. Ez a Jézusi ige jó, hogyha a fülünkbe cseng, mert Jézus sem mondott el mindent, ami benne volt a szívében, vagy amit ő hordozott a lényében, mert Jézus látta előre, hogy ezt még nem tudják elhordozni. És nem mondhatjuk erre azt, hogy Jézus akkor nem volt őszinte, mert hát még sok mindent elmondhatott volna. Jézus világosan mondta azt, hogy még lenne sok minden mondani valóm hozzátok, de hát mivel el nem hordozhatjátok, ezért nem súlyosbítom a terheiteket, vagy nem teszek a lelketekre egy olyan nehezéket, olyan terhet, amit nem tudtok elviselni. Úgy gondolom, hogy az őszintességről gondolkozva és őszintességre törekedve ez a Jézusi kifejezés mindig magunk előtt kell, hogy legyen. Ez az Istennek az őszintesége. Ugye a Bibliában is megnyilvánul Istennek ez az őszintesége. A Bibliában is van egy ilyen csodálatos folyamat, hogy Isten fokról fokra tárja fel például a gondolatait és a terveit. Például a megváltásra, a megváltóra vonatkozó terveit. Ugye a 39 ószövetségi könyvben van egy ilyen fokozatos kitárulkozás, kinyílás, mert azt Isten nagyon jól tudta, hogy nem lehet az emberiségre rögtön mindent rázúdítani, amit nem tud elhordozni. És amikor Jézus itt a földön volt, ő még külön hangsúlyozta, hogy miután a mennybe megy, majd jönnek még kijelentések, a Szentlélek működik az apostolokban, ő is ad majd látomásokat a Jelenések könyve szerint, és majd kibővül az a kép, amit ő jött hozni a földre, ő mindent nem fog a tudomásunkra hozni. Ugye természetes, hogy ezért Jézus nem mondjuk olyan valakinek, aki ne lett volna őszinte, vagy bármilyen jellem fogyatékossággal vádolható lenne. Ismét egy Babits vers szólaljon meg. Mert Babitsnak van egy ilyen című verse is, hogy őszinteség. És ebben a versében nagyon jól megragadja Babits azt, hogy tulajdonképp az őszinteség, az, és most szeretném lezárni ezt a gondolatsort, hogy tulajdonképpen mi is az őszinteség. Azért nem nevezném őszintének azt az embert, aki rögtön kimondja azt, ami benne van. Meg aki rögtön elmond valamit, nem számolva azzal, hogy ez milyen hatást vált ki a másik emberre. Mert az őszinteség tulajdonképpen az azt fejezi ki, hogy én mivel vagyok azonos, vagy még inkább mivel akarok azonos lenni. Tehát az őszinteséggel az ember egy olyan álláspontot vesz fel, hogy én azt mondom, azt cselekszem, amit én hiszek, amiről meg vagyok győződve, illetve amivé én szeretnék válni. Hogyha valaki például rossz dolgokat tesz, és erről olyan fesztelenül beszél, erről is van egy idézet itt a kísérő lapunkban, a Krisztus példázatai című könyvből, hogy ne gondoljuk azt, hogy a rosszat cselekvő ember, ha őszinte, akkor szinte megválthatja magát, mert hát ő őszinte. A rosszat cselekvő ember, hogyha olyan könnyen beszél a rossz dolgairól, az tulajdonképpen nagyon könnyen válhat cinizmussá, nagyon könnyen válhat botrányos magatartássá, hogy még beszélni is mer róla, még fennen hirdeti is, amit csinált és mondott. Tehát az őszinteség az nem az, hogy valami megtörtént, vagy valami rosszat elkövettem, és én azt ugye publikussá teszem, az emberek elé tárom. Az őszinteség az az ember őszinte, aki törekszik, aki jobb akar lenni, aki a jóval akar azonosulni, és ezt fejezi ki. Aki nem okvetlenül rágódik a rossz dolgai, nem állítja a másik elé a rossz dolgait, hanem az az ember az megmutatja, hogy ő mivel akar azonosulni. Ha én a jóval akarok azonosulni, akkor nem emlegetem fel olyan sokat a hibáimat, sem mások hibáit. Ez az őszinteség. És Babics ezt nagyon szépen kifejezi a versben, hogy olyan az őszinteség ezáltal, mint egy felülről jövő világosság, ami betölti az embert. Az igazi őszinteséget, ahogy említettem, az ember a hitben és a hívő életben tudja megtalálni, és az igazi őszinteség az akkor fejlődik ki az emberben, amikor az ember megtanul Isten iránt őszintének lenni. Amikor az ember, ahogy mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, mezítelen és leplezetlen mer lenni az Isten előtt, aki minden gondolatát megosztja az Istennel, a kételjeit, kérdéseit is odaállítja az Isten elé. Miért? Hogy vagy az a világosság, ami az Istentől jön, felülről jön, az betöltse az embert. Az ember önmagától nem tud őszinte lenni. Ne tévesszen meg bennünket az, hogy vannak emberek, akik olyan gyorsan és olyan folyékonyan beszélnek mindenről, jóról is, meg rosszról is. Ezt úgy kell, hogy hívjuk, hogy fesegés vagy szószátgyárkodás. Ez nem őszinteség. Az őszinteség az, amikor egy ember válogat a között, ami vele megtörtént, amit kifejezésre akar juttatni, válogat oly módon, hogy én mivel akarok azonosulni, és én milyen jó hatást akarok elérni a másik emberre. Hát itt hallgassuk meg ezt a bizonyos Őszinteség című verset.
Babics Mihály, őszinteség. Őszinteség. Ó, hogyha a szív oly tiszta lenne, mint hegyi víz, könnyű, mint a vers, ami rímre megy, és egyszerű, mint az egyszer egy. Fa vagyok, a lábam sárban áll, ezer álmom vétkes kört csinál, s lelkemben úgy eltéved a fény, mint egy labirintus ösvényén. Tán zöld bozót, gazos labirint, talán csupa kőfal kacskaring, mélyén, hova röntgen láng sem ér, mély szörnyeteg lakik és henyél. A szó ott tévedez, elmarad. Fond ariad némd, szent fonalad, és ahová sem igen, se nem, tán elvezet majd a szerelem. Hogyan mutassa meg a föld magát, ha az ég nem küld feléje sugárt? Fa vagyok, lábam sárba tapad, de karjaimat már vonja a nap.
Ezért aztán a következő gondolatban kijelenthetjük, hogy az őszinteségben alapérték a tapintat. Tehát az, hogy az ember mindig számoljon azzal, és igenis ez nem hamisság, szóval itt még a határon belül vagyunk, ez nem hamisság, ez nem hazugság, de az ember számoljon azzal, hogy hogy a szavai, az őszinte szavai milyen hatást váltanak ki a másik emberre. Hát itt szeretném felidézni a második bibliai történetünket, a Mózes első könyve, tehát a Genezis 22. fejezetéből, a híres, egyik legnagyobb bibliai történetet, az Ábrahám és Izsák történetét, amikor Ábrahám viszi fiát, Izsákot a Mória hegye felé, hogy megáldozza őt az Isten kérésére. Nagyon sokat el lehet gondolkozni ezen a történeten, én csak egyetlen egy mozzanatát említem, itt a 7. vers a leglényegesebb a mi szempontunkból. Ugye Ábrahám kapja ezt késő idős korában, már 111 néhány éves, amikor Isten azt kéri tőle, hogy vigye el a fiát, Izsákot, aki 11 néhány éves, a Mória hegyére, és ott áldozza meg a gyermeket. Ábrahám nyilvánvalóan megrendül, amikor kapja ezt a kérést, de ő elindul a gyermekkel, és a szolgái is kísérik őt, és 3 napi járóföld után meglátják a Mória hegyét, ami nem más, mint a későbbi jeruzsálemi templomhegy, a Sion hegye. És azt mondja Ábrahám akkor a szolgáinak, hogy ti maradjatok most itt, én és a gyermekem elmegyünk, és majd visszatérünk hozzátok. Nagyon szép ez a többes szám, hogy Ábrahám már tudja, hogy Isten valamilyen módon ad választ a könyörgéseire, a kéréseire, hogy az az Isten, aki megígérte neki Izsákot, és akire 25 évig kellett várni, hogy ez a gyerek megszülessék, hogy ez az Isten, hogyha azt kéri, hogy adja vissza most Izsákot, akkor újra vissza fogja adni majd. Talán fel fogja támasztani, talán ezt akarja megmutatni az Isten, hogy ő képes a feltámasztásra is. És ezért ennek a hitével mondja azt a szolgáknak, hogy majd visszatérünk hozzátok. A szolgák ott maradnak, mennek ketten együtt, mondja a Szentírás, és viszi Izsák a rőzsét, a fát, viszi a tüzet is, amit hogy az ókori világban, hogyha valami tüzet akartak gyújtani, nyilván elő kellett készíteni. És azt mondja Izsák Ábrahámnak, hogy apám, itt van a tűz, itt van a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Hiszen ő már sokszor ment el az apjával áldozatot bemutatni Istennek, és akkor nem csak fát vittek és tüzet vittek, hanem bárányt is vittek. Na most jön a nagy kérdés. Ábrahám mit feleljen erre? Tehát a fia megkérdezi, hogy apám, most mi megyünk áldozatot bemutatni. Itt van a fa, itt van a tűz, na de hol a bárány? Mikor lett volna őszinte Ábrahám? Egy nagyon jó történet, hogy lemérjük az őszintességet. Akkor lett volna őszinte Ábrahám, hogyha úgy kendőzetlenül, úgy egyenesen és egy kicsit nyersen azt mondta volna a fiának, hogy fiam, hát te vagy a bárány. Ekkor lett volna őszinte, mert tényleg ez volt az igazság. Isten ezt kérte tőle, hogy a fiadat vidd el és áldozd meg. De Ábrahám nagyon jól tudta azt, hogy ez milyen hatást gyakorolna a fiára, hogyha csak így egyenesen nyíltan azt mondja, hogy hát fiam, hát téged kell, hogy megáldozzalak. Őszinte lett volna ekkor Ábrahám? Úgy gondoljuk talán, hogy ezzel lett volna őszinte, mert hát ki mondja az igazságot, hát ki mondja a tényleges állást, a tényleges valóságot. De milyen érdekes, hogy Ábrahám mégsem ezt mondja. Na de még azért egy kicsit maradjunk ennél a jelenetnél. Esetleg azt mondta volna Ábrahám, hogy hát fiam, most ne kérdezőskedj erről, vagy majd meglátod, vagy ilyesmit, az ugye egy olyan, az már hamisság lett volna. Szóval az már egy olyan kitérés lett volna az igazi válasz elől, amit úgy érzünk, hogy az nem lett volna a helyes válasz. Tehát itt látjuk ezt a két megoldást. Emberileg azt hiszem erre a kettőre tudunk gondolni, hogy vagy megmondja az igazat Ábrahám Izsáknak, vagy pedig hát nem akarja a gyerek tudomására hozni, hogy itt tulajdonképpen ő lesz majd az áldozat. És milyen érdekes, amit olvasunk itt a 22. fejezet 7. versében, hogy Ábrahám mond egy mondatot a fiának, és a Biblia ezzel érzékelteti, hogy ez az igazi őszinteség, és ez a legmagasabb rendű őszinteség. Mert Ábrahám azzal nem tudott megbékélni, nyilván nem ki az az ember és ki az az apa, aki ilyennel meg tudna békélni, hogy a gyermekét feláldozza. De még nem tudta, hogy mi lesz a megoldás. De mégis valami olyan mondatot mondott, ami a megoldás irányába mutatott. Mert ezt mondta Ábrahám a fiának, hogy fiam, az Isten majd gondoskodik áldozati állatról, áldozati bárányról. Tehát figyeljük meg, hogy ezzel Ábrahám nem hazudott, ezzel nem a hamisság útját egyengette, de nem is mondta meg úgy nyilvánvalóan az igazat, ami hát mondjuk Izsákot talán összeroppantotta volna. Hanem azt következtethetjük, hogy ők beszélgettek, tovább is beszélgettek, mert az, hogy utána elértek a Mória hegy csúcsára, és ott Izsák már olyan engedelmesen hát felmegy az oltár tetejére, és ott már Ábrahám emeli a kést, Tehát ebből teljesen világosan láthatjuk, hogy Izsák is hittel fogadta el ezt a próbatételt. Ő se tudta még, hogy jön egy angyal majd, és a kést megállítja az édesapja kezében. De valahogy Izsák is hittel állt ehhez. Miért? Mert mivel akart azonosulni? Azzal, amit az Isten kér, amit az Isten mond. Akkor is, hogyha nem egészen érti azt, hogy az Isten miért mondja és miért kéri. Tehát itt úgy gondolom, hogy ezt a magasabb rendű őszinteséget érhetjük tetten, hogy az az őszinte ember, aki mindig Istenre tekint, az Isten ígéreteire tekint, és abban akar hinni, amit az Isten ígér, és ezért nem hoz elő rossz dolgokat, ezért nem emberileg értékeli az életét ki, hanem abban hisz, hogyha az Isten jót gondolt felőlem, és hogyha van ilyen ígéret a Bibliában, hogy tudom az én gondolataimat ti felőletek, békességnek, nem háborúságnak gondolata, tehát hogyha Isten mindannyiunkról jót gondolt, akkor én a rossznak nem adom magam, soha nem adom meg magam, tehát én mindig a jó ösvényén haladok előre, akkor is, hogyha nem látom ennek még a beteljesülését, a bekövetkeztét, és ezért az az őszinte ember, aki minden idegszálával, minden gondolatával a jó győzelmében hisz, és arra tekint, amit majd Isten hoz el válaszként és feleletként. És ezért én úgy mondanám ezt, hogy igenis Ábrahám őszinte volt. Ábrahám azt a felnőtt őszinteséget testesíti meg, aminek ez a veleje, hogy igen, az Isten gondoskodik áldozati bárányról, fiam. És ez be is teljesült. Ez az őszinteség profétikussá is lett, mert valóban őneki nem kellett megáldozni a fiát, hanem ezen a tapasztalaton keresztül miben nyílott belátása Ábrahámnak, mit látott meg előre, hogy Isten hogyan fogja Jézust odaadni az emberiségért, hogyan fog lemondani az egyszülött fiáért, hogy az ember élni tudjon. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy amikor őszinték vagyunk, akkor mindig az is jusson eszünkbe, hogy elég tapintatos-e az őszinteségünk. Mert úgy őszintének lenni, hogy a másik ember mondjuk nem tudja elviselni azt a dolgot, amit mondunk éppen neki, nagyon őszintén mondjuk nem köntörfalazunk, de hogyha nem tudja elviselni, akkor nem ebben a magasabb értelembe vett őszinte jellemben vagyunk, és ez nagyon sokszor aláshatja az életünket. Van a Példabeszédek könyve 25. fejezet 20. versében egy nagyon érdekes biblia vers, ami így hangzik, van olyan ember, aki olyan módon cselekszik a másikkal, hogy mindent a másik tudomásáról, így mondja az a Biblia vers, hogy éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Tehát nem veszi tekintetbe, hogy a másik ember most valamit nem tud elhordozni, most bánatos vagy szomorú, akkor is éneket mond előtte. Sokszor látjuk ezt, hogy az emberek jó dolgokat mondanak rossz helyzetbe levő embereknek, dicsekszenek a maguk sikereivel, meg eredményeivel, akkor látják, hogy a másikat valami gond nyomasztja, vagy búbánat nyomasztja. Azt mondja erre Példabeszédek könyve, mint aki mesztelenre vetkőzik a hidegnek idején, és mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos kedvű ember előtt. Ez egy nagyon nagy biblia vers. Ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy az őszinteségünkkel messze menően párosítsuk a tapintatot. Amikor látjuk azt, hogy a krisztusi kifejezés szerint, tehát János 16-12 szerint, hogy nem tudja a másik elhordozni, szinte ez kitalálható, akkor ne mondjunk éneket a bánatos kedvű ember előtt. Ugyanezt olvassuk az Efézusi Levél 4. fejezet 29. versében, ami a Bibliának egyik legnagyobb kijelentése, hogy például az ember hogy beszéljen, azt mondja, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék. Lehet ez a gyermeki őszinteség is rothadt beszéd, amikor úgy valaki úgy mindent elmond. Mert nagyon sokszor megfigyeltem, a mai nevelés teljesen felfordult, még minket egészen másképp neveltek 30 évvel ezelőtt, hogy például a szülők fesztelenül beszélnek a leggorombább és a legdurvább dolgokról a gyerekeik előtt, de már 3, 4, 5, 6 éves gyerekek előtt. Hát előre ki lehet számítani, hogy annak a gyereknek a lelkire ólomsúllyal fog nehezedni az a sok szörnyűség, amit a szülők fölemlítenek, nem? És azt mondja, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származék. Tehát azt mondja a Biblia, hát ez rothadt beszéd, ennek jó eredménye nem lesz, hanem csak az származék ki a szátokból, ami hasznos a szükséges építésre. Csodálatos a Bibliának ez a pontossága. Ami hasznos, de ott is még megkülönböztetést tesz, a szükséges építésre. Tehát semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származék, hanem csak az, ami hasznos, a szükséges építésre, hogy áldására legyen a hallgatónak. Tehát azt hiszem, hogy ha mindezt végig gondoljuk, akkor elmondhatjuk azt, hogy az az őszinte ember, akiben állandóan fejlődik az emberismeret. Aki látja azt, hogy a maga beszéde és cselekedete milyen hatást vált ki, ez egyáltalán nem ravasság, vagy egyáltalán nem manipulálása a dolgainknak meg a másik embernek, hanem egy józan, értelmes magatartás, hogy az őszintességben ne csak azt nézzük, hogy ami belőlünk kimegy, mindaz igaz legyen és egyenes legyen, hanem azt is nézzük, hogy ami a másikra hárul ebből, az elviselhető legyen. Szeretnék idézni itt ezzel kapcsolatban a következő nyílnál, a negyedik nyílnál van néhány alapvető biblia vers, amit Jézus a hegyi beszédben, illetve más tanításaiban mondott el. Például ez a Máté evangélium a 7. fejezet 6. verse is egy igen megrendítő vers, és úgy gondolom, hogy azért kell ezt szó szerint idézni, mert sok ember valahogy hallatlanra veszi, és nem él egészen e szerint. Sokszor hitre jutott embereknél okoz ez problémát, hogy hitre jutott emberek, érezve, hogy mekkora ajándék a hit, mekkora kincs a hit, nagyon gyorsan elmondanak másoknak bibliai igazságokat, bibliai összefüggéseket, és akkor miről tudnak azután beszámolni? Az irtózatos következményről, hogy a másik ember nem úgy értékelte azt, ahogy ő látta és ahogy ő szívesen fogadta. Így olvassuk tehát Máté evangélium a 7. fejezet 6. versében. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Ez egy elég keménynek tűnő kijelentés, itt nem arról van szó, hogy a másik embert ebnek vagy disznónak kellene nézni, aki mondjuk nem jutott még olyan felismerésekre, mint mi jutottunk, hanem itt egy hétköznapi esetet említ Jézus, hogyha a gyöngyöket, kincseket, drága gyöngyöket olyan állatok elé szórnánk, amelyek ezt tehát nem tudják értékelni kiváltképpen, ugye például a kutyák, vagy hát főleg a disznók, akkor el lehetünk készülve arra, hogy ezek beletapossák a sárba, ugye? És ezért mondja Jézus azt, hogy ha mi nekünk van egy igaz átérzésünk, egy igaz meglátásunk, akkor azzal nagyon csínyán bánjunk, mert az nem biztos, hogy a másik ember is ugyanolyan gondolkodási menetben, vagy van, ugyanolyan keresésben van. Sokszor éppen egészen ellentétes, és ezért bekövetkezhet az, amit nem várnánk, hogy megtapossák. Ugye nem, tehát azt vegyük tekintetbe, hogy mi azért akarunk jó dolgokat elmondani embereknek, hogy azokat elfogadják. Ha érezzük, látjuk azt, hogy nem tudják elfogadni, vagy nem akarják elfogadni, akkor hiba elővenni ott ezeket a dolgokat, és még egy nagyobb hiba, hogyha a saját személyes tapasztalatainkkal akarjuk alátámasztani ezeket, mondván, hogy én ezt átéltem, ez így van, ez mennyire igaz, ez az Istennek a nagy igazsága. Érezzük, hogy egy ember lelkileg nem felkészült, mindig gondoljunk erre a krisztusi kifejezésre, hogy sok mondani valunk lehet nekünk is az embereknek. De ha most még el nem hordozhatják, akkor ne vegyük őszintétlenségnek azt, hogy nem mondunk el mindent másoknak. Ugyanezt elmondta Jézus a tanítványok kiküldésekor is, Máté evangélium a 10. fejezetében, olvasnám a 14. verstől. És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg a ti beszédeteket, amikor kimentek abból a házból vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Bizony mondom néktek, az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak. Íme én elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok, de óvakodjatok az emberektől. Mi az, hogy óvakodjatok az emberektől? Ugye hát olyan különösnek hangzik először. A Biblia emberszerető könyv. Jézus is küldi még a farkasok közé is a híveit, a követőit, mint juhokat. Mit jelent az, hogy óvakodjatok az emberektől? Hát például ez annyit jelent, hogy igenis minden gondolatunkat és szavunkat, tettünket át kell, hogy hassa az értelem és a bölcsesség. Óvakodjatok az emberektől, ez annyit jelent, hogy nagyon vigyázzatok arra, hogy az emberek milyen lehetséges válasszal válaszolhatnak nektek. És emberek válaszaira túlságosan ne hagyatkozzatok, ne engedjétek magatokat kibillenteni a meggyőződésetekből, hitetekből, hogy emberek erre mit szólnak, de azt is jelenti, hogy azért vigyázzunk, az emberi világban az óvatosság, az elővigyázatosság az egy nagyon dicséretes jellemvonás. Jól nézzük meg, hogy kinek mit mondunk és milyen környezetben beszélünk. Mikeás könyve 7. fejezetében van egy ilyen profécia, hogy eljön majd az emberi történelemben olyan időszak, amikor az embernek azt is meg kell majd fontolni, hogy mit mond annak, aki a karján ül, vagy a saját gyermekének, vagy barátjának, aki a legközelebb áll hozzá. Mert ezt nagyon meg kell fontolnunk, hogy milyen környezetben mit mondunk, mert különben beleessünk abba a hibába, hogy a gyöngyöket a sertések és a kutyák elé vetjük. És eközben mondja Jézus ezeket a kifejezéseket, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. És tudom, hogy ezzel kapcsolatban is sok embernek ilyen kétkedése van, hogy hát akkor mi a kereszténység? Ez ilyen fifikás dolog, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, szelidek, mint a galambok, egyszer ilyennek, egyszer olyannak lenni? Egy kicsit úgy, hát más szót nem találok, egy kicsit úgy manipulálni az emberekkel, hogy most kinek mit mondok, vagy mennyit mondok. Nyilván, hogy itt is van egy határ, amikor valaki ezt a rossz cél érdekében használja, hogy direkt csak azért mond annyit a másik embernek, hogy az a másik rosszra következtessen, vagy rosszat tegyen, hát ez bűn. De amikor valaki azért okos, mint a kígyó, mert szinte előre ki lehet számítani, hogy ha a másik embernek ez nem esik jól, vagy most még nem tudja befogadni, akkor igenis ne ezt a gyermeki őszintességet ápoljuk magunkban, hogy akkor aztán kiadjuk a lelkünket, és kitárjuk a szívünket, lelkünket, hogy minden jöjjön ki belőle. Van ennek a gondolatnak egy szinte végletesnek is mondható esete a Királyok könyve, Királyok második könyve 6. fejezetében. Ez számomra ebben a témakörben a Bibliának az egyik legszebb részlete. Be is vettem a középiskolásoknak írott Bibliai Olvasókönyv című kötetbe. Egy külön fejezet szól erről, aki ezt részletesebben át akarja tekinteni, az Elizeus és a szíriai csapatok esetét, az onnan elolvashatja. Most megpróbálok már a naplement. Ugye mutatnom kell itt a térképen, azért is jó, hogyha visszajövök. Tehát arról szól röviden ez a történet, hogy az Izrael történelme során egy ízben észak-keleti irányból szíriai csapatok törnek be az északi országrészbe, Samáriába. És Isten mindig megjelenti Samária profétájának, Elizeusnak, hogy merről akarnak betörni a szíriaiak, és az megmondja a maga királyának, és a király oda felvonultat hadtesteket, és mindig vissza tudják verni az ellenséget. Ezért az Izraelnél jóval erősebb Szíria királya tanácsot tart, és elhatározza, hogy a profétát elfogadja, és Elizeust, a profétát a szállás helyén, Dótánban, itt van egész pontosan, itt élt Elizeus proféta, körbekeríteti a várost, és a katonáival a profétát elfogadja, magához veszi, és akkor majd nem tudja megjelenteni a királyának, hogy ő hol akar betörni. Nagyon szép ez a fejezet sokféle szempontból, de én csak azt az egyet emelem ki, ami az őszinteségre vonatkozik. A csapatok meg is érkeznek, körbekerítik a város, sőt, be is mennek már a városba, és körbe fogják Elizeus házát, már be is mennek a házába. És ott fölteszik a kérdést, hogy ők Elizeust keresik, ki az az ember. Nagyon érdekes itt ebben a történetben, hogy hát itt is mikor lett volna őszinte Elizeus? Akkor, hogyha azt mondanád, hát én vagyok. Ugye, tehát nyilván, hát kérdeztek, valamit kérdeztek, arra válaszolni kell, Elizeus keresük, a profétát keresük, ő volt a profét, az én vagyok. Ekkor lett volna őszinte? Megtetszenek látni, hogy nem a hamisságot meg a hazugságot pártolom, hanem érdemes elgondolkodni az őszinteségről, mert az őszinteségnek egy nagyon szép formája a gyermeki őszinteség, de az őszinteség nem csak adottság, hanem az fejlődés által elért jellemtulajdonság. Tehát a proféta nem azt mondja, hogy én vagyok, hanem a proféta a következőt teszi, de itt nagyon hangsúlyozom, hogy figyeljünk, hogy mit tesz. Először is imádkozik. Tehát a proféta maga nagyon jól tudja, hogy ő emberileg nem tudja megoldani ezt a helyzetet, először is imádkozik Istenhez, és az a kérése, hogy verje meg az Isten őket vaksággal, mármint a szíriai csapatokat. Nyilván nem olyan vaksággal, hogy vakuljanak meg, hanem ezzel a bizonyos belső vaksággal, tudnék, hogy ne ismerjék fel őt. Tehát a proféta nem, erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni, nem a saját eszével oldja meg itt a kérdést, mert a saját eszével nem lehet megoldani a kérdést, ez egy vert helyzet. Egy hadsereg körül keríti a házamat, itt nem lehet mit csinálni. De egy valamit lehet csinálni, ugye a profétának a társa, a szolgája, az megretten, és elkezd jajveszékelni, jaj, édes uram, mit cselekedjünk. Na hát a legtöbb ember ezt az, jaj, édes uram, mit cselekedjünk. A proféta imádkozik a szolgájáért is, hogy lássa meg, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk, de utána még imádkozik a proféta, hogy Istenem, verd meg őket vaksággal. Tehát ez nagyon fontos a történetben, a jelenetben. És amikor a proféta ezért imádkozott, és ott vannak a szíriek, és kérdezik, hogy hát mi ezt a profétát keressük, akkor Elizeus a következő választ adja nekik. Gyertek én utánam, és majd megmutatom nektek, akit kerestek. Ez hazugság volt? Gyertek utánam, és megmutatom nektek, akit kerestek. Ez nem volt hazugság. A próféta magát akarta megmutatni, de magát. Nem azt, akinek őt hitték a szíriaiak. A szíriaiak ugye ellenségnek hitték. Akit el kell fogni, el kell hurcolni. Elizeus önmagát akarta megmutatni, és Elizeus azt akarta megmutatni, hogy egy próféta vagy egy Isten követő ember a soha nem ellensége a másiknak. Ezért azt mondja nekik, hogy gyertek én utána, majd elvezetlek oda, ahhoz, akit kerestek, és elindulnak itt, ugye, mert nem jut a tudatukig, hogy a prófétával állnak szemben. Tehát ez az, amit Isten közbelép, nem jut a tudatukig, hogy a prófétával állnak szemben, és Dótánból elindulnak ezen az úton Samáriába, az akkori fővárosba, ez körülbelül 20 kilométeres hegyi ösvényeken, utakon való utazás, és 20 kilométer alatt egyik se kérdezi meg, hogy talán nem te vagy Elizeus? Egyiknek se jut eszébe. És Elizeus után mennek a szíriai csapatok, amikor Samáriába beérkeznek, akkor látják, hogy vert helyzetbe kerültek, mert ott van az Izrael királya, ott van az ő hadserege, szóval csapdába estek. És akkor fel is teszi a király a kérdést, hogy vágván vágja-e őket, atyám? Na hát most az ellenség a kezembe kerül, most lekaszaboljuk mindegyiket. És erre azt mondja Elizeus, dehogy ezt csináld. Hát én őket behoztam, ugye a kelepcébe csaltam. De tudod, hogy miért csaltam őket kelepcébe? Mert ők engem kerestek. Én most meg akarom mutatni, hogy én ki vagyok. Tudod, hogy én ki vagyok? Milyen megdöbbent, hogy a prófétának, a saját királyának is el kellett magyarázni, hogy ki ő. Szóval terítessél asztalokat, adjál nekik ételt, vendégeld meg az ellenséget. És ezt teszi a király, asztal terített, és az elképett ellenséget, a szíriai csapatokat ott megvendégeli, és ekkor megtudják a szíriaiak, hogy kicsoda Elizeus. Nem szép ez a történet? Hadd kérdezzem meg, hogy alkalmazható a mi esetünkre is. Például emberek nem értenek meg bennünket, vagy félremagyarázzák a szavainkat, vagy a tetteinket. Akkor az a helyes megoldás, hogy az ember ott mit tudom, kiönti a lelkét, de hogy fogadd el, hogy én ilyen vagyok, és olyan meg, hogy én nekem nem is volt ez a gondolatomban. Szóval ilyenkor nem lehet magyarázkodni. Ilyenkor az embernek azt kell tenni, hogy kérje az Istent az ember, hogy hozzon alkalmas időpillanatot, amikor a másik embernek a maga valóságában mutatkozhatunk meg. Amikor a másik embernek valóban be tudjuk mutatni, hogy mi kik is vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez megint ez a magasabb rendű őszinteség. Tehát, hogyha valaki a történetben odáig ér, hogy jönnek a szíriaiak, és ott van Elizeus, akkor dörzsöli ez a Bibliát olvas ember, aki egy, na most mi fog bekövetkezni? Most hazudik, vagy nem hazudik? De sokan így eszik, hogy őszinte, na tehát, ha őszinte, akkor vége van. Ha meg hazudik, akkor meg lelkileg van vége. Vagy ez a klasszikus példa, amit mi velünk is tanítottak az iskolában, hogy a második világháború idején jönnek el a házmesterhez, és felteszik a házmesternek a kérdést, hogy vannak-e, nem tudom én, zsidók a házban. És akkor így dörzsöli a kezét az etika tanár, hogy hát ha azt mondja, hogy vannak, akkor gaz áruló, mert akkor elárulja őket, és meg kell halniuk. Ha azt mondja, hogy nincsenek, hát akkor meg önmagát rombolja, mert hazudik. Na hát íme, nincs erkölcsös megoldás bizonyos élethelyzetekben, ugye ez bizonyos ideológiáknak ez alaptételük, hogy bizonyos élethelyzetekben nem lehet erkölcsösen magatartást tanúsítani, nem létezik. Vannak nehéz élethelyzetek, amikor az erkölcs fel van függesztve, vannak olyan határesetek, amikor a jobb is, meg a bal is mind a kettő rossz. A Biblia viszont azt mondja, hogy ilyenkor az ember forduljon az Istenhez, tehát ne hagyjuk ki ezekből a számításokból, hogy van Isten. Ugye ezekből a példatörténetekből éppen ezt hagyták ki, akik nekünk elmondták, hogy létezik Isten. Mert ugye, hogyha azt mondták volna, hogy ott van az a házmester, jön mondjuk a katonacsapat, és az a házmester mondjuk az Istenhez fohászkodik, és az Isten ad neki útmutatást, akkor ott lehetséges, nem tudom én, még olyan megoldás is, hogy mit tudom én, egy cserép a fejük tetejére esik, vagy jön egy újabb osztag, vagy mit tudom én, ezer dolgot lehetne mondani, hogy még van harmadik, meg negyedik, meg századik, meg ezredik megoldás, de erre majd külön ki is fogok térni az őszintesség és hamisság viszonylatában, hogy hazugság-e akkor az igaz dolog elhallgatása, hogyha életet menthet az ember. Na de most még itt vagyunk ennél az esetnél, én úgy gondolom, hogy aki dörzsöli így a kezét, hogy na most akkor mit mond Elizeus? az megláthatja itt a Bibliának egy csodálatos tanítását, hogy az őszinteség az mindig értelemmel kell, hogy párosuljon. Az őszinteség mindig hittel kell, hogy párosuljon. Tehát erre mondtam azt, hogy egy magasabb értelembe vett őszinteség, és akkor az Isten tud választ adni, és akkor az Isten meg tudja nyitni a helyes utat az ember előtt. Ezután térnék rá valóban erre a helyzetre, amit már jeleztem is előre, hogy mit tegyen akkor az ember, hogyha mondjuk arról van szó, mint Józsué második fejezetében olvashatjuk, ismét felhívom a figyelmüket, tehát hogy a Józsué könyve a következő negyed évre, aki szereti a Bibliát részletesen olvasni, egy negyed év alatt egy bibliai könyvet nagyon részletesen megvizsgálni, tehát a következő negyed évre ezt a könyvet adtuk ki. Józsué könyve második fejezete arról beszél, hogy átkelnek a zsidó csapatok itt Józsué vezetésével a Jordánon, és kémeket küld Jerikóba a fővezér, Józsué. A kémeket befogadja a házába egy bizonyos Ráháb nevű asszony. A Jerikó lakosai azonban gyanút fognak, és ők is küldöttséget menesznek, hogy hol vannak ezek a kémek. Mert hogy látták, hogy idegen emberek mentek be a házába. És ezek az emberek ott is vannak, tehát ott vannak bent a házban. Na most akkor megint tegyük fel a kérdést, hogy most mi lett volna az őszinte válasz. Hogy azt mondja Ráháb, hogy igen, itt vannak. Kitalálható, mi következik, nem? Fölmennek, letartóztatják őket, kivégzik őket. Ez lett volna az őszinte válasz. A Bibliában van még egy ilyen történet, talán nem ennyire ismert történet, Sámuel második könyve 17. fejezetében, a 15-től a 21-ig tartó versekben. Ez meg arról szól, hogy amikor Dávid király menekül Jeruzsálemből a saját fia Absalon elől, akkor egy bizonyos híve, kúsai a városban marad, és megüzenteti Dávidnak azt, hogy mi is történik az ő távollétében, Absalom milyen tanácsokat fogad el, és milyen haditerveket készít. És azok az emberek, akik mennek, és a híreket közvetítik Dávidnak, azokat az embereket meglátja Absalomnak az egyik vitéze, és bejelenti Absalomnak, hogy ezek és ezek az emberek, és utána mennek egy házban bújnak el, nagyon jó búvó helyet készít nekik a ház asszonya, a kútba ereszti le az embereket, és a kút tetejét így befedi vászonnal, és a vászonra árpát szór, mint hogyha éppen akkor a csépés vagy az aratás idején éppen hát szárítanák a gabonát. És amikor jönnek az emberek és kérdezik, hogy itt vannak nálad ezek és ezek az emberek, akkor ennek az asszonynak a részéről mi lett volna az őszinte válasz? Megint kitalálható a dolog, oda mennek, kivonszák őket a kútból, és megölik őket. Na még egyszer mind a két kérdést fölteszem közös gondolkodásra. Akkor, amikor nyilvánvalóan egy ember életéről van szó, vagy emberek életéről van szó, akkor hazugság az, hogyha azt mondjuk, hogy ezek az emberek nincsenek a házban? Hazugság az, hogy ezek az emberek nincsenek ott a kútban? Vagy ezek az emberek nincsenek itt Jerikóban? Hazugság volt Ráháb részéről azt mondani, hogy ezek az emberek már eltávoztak? Vagy az asszony részéről azt mondani, hogy ezeket az embereket nem láttam? Van olyan eset, amikor az őszinteség, ha az életébe kerülne valakinek, amikor, tehát 100%-os, amit nem arról van szó, hogy 99% meg 50%, amikor 100%-osan valakinek az életébe kerül, akkor a Biblia szerint az őszinteség nem őszinteség, hanem átfordul valami másba, a másik feladásába, így tulajdonképpen a gyilkosságnak, a másik ember megölésének az eszközője. Ilyenkor a Biblia nem nevezi hazugságnak azt, hogyha valakit meg akarnak ölni, és mi azt nem engedjük, és nem adjuk ki a másik embert. Tehát igenis arra a klasszikus kérdésre ezt is lehetett volna válaszolni a házmesternek teljes nyugalommal, hogy nincsenek a házban. Ezért nem lehet elítélni azt a házmestert, aki mondjuk, ha éltek is abban a házban zsidó családok mondjuk, akkor ő letagadta volna őket. De ez csak abban az esetben érvényes, amikor 100%-osan életet ment az, hogy valakit nem adunk ki. Ekkor is van még egy olyan lehetőség, mint az Elizeus esete, ugye? Mert mondhatnám azt is, hogy Elizeus is mondhatta volna azt, hogy egyáltalán nem itt ebben a városban van, de az már egy más kérdés, hogy ezt nem hitték volna el. Tehát ott Elizeus átlátta a helyzetet, hogy ő nem teheti azt, amit Ráháb tett, vagy amit előtte még Dávid idejében tettek. Ezért folyamodott a másik megoldáshoz. Ezért úgy tudnám ezt mondani, hogy itt van egy nagyon éles határ. Itt valóban fölvethető, hogy hol a határa az őszintesség és a hamisság között. Akkor, amikor életet menthetünk, akkor nem lehet erkölcsi kérdés az őszinteség. Akkor viszont, és ez hadd tegyem hozzá, hogy nyilvánvalóan olyan életről van szó, ami a másik embernek az élete. Mert van olyan eset, amikor az embernek a saját élete forog kockán, és mégis meg kell mondani az őszinte választ. Akkor viszont a Biblia azt mondja, akkor meg kell mondani az őszinte választ. Megmondom, hogy mire gondolok. Ugye a kora keresztény századokban heves keresztény üldözések folytak. Ezekről a keresztény üldözésekről beszámol például ifja Plinius a Levelek című gyűjteményében. A természettannal foglalkozó Pliniusnak a fia volt ez az ifja Plinius, aki a római közigazgatásban vezető szerepet vállalt, és ő kihallgatott keresztényeket. És a keresztények kihallgatásakor az volt a szokás, hogy fölajánlották a keresztényeknek, hogy megmenekülhetnek a halálbüntetéstől, de akkor átkozzák meg Krisztust, és mondják azt, hogy ők nem is keresztények. És ezzel beírta a római hatóság, még akkor is, hogyha tudták, hogy keresztények, de hogyha előttük ezt megtette, akkor elengedték őket. A magyar kiadás 532. oldalán ezt olvashatjuk. Kaptam egy névtelen följelentést, amelyben sok név szerepelt. Akik kijelentették, hogy nem keresztények, és nem is voltak azok, amennyiben útmutatásom szerint az istenekhez fohászkodtak, és képmásod előtt, írja ő a császárnak, amelyet erre a célra az istenszobrokkal együtt odállítottam, tömjén és borádozatot mutattak be, azon kívül káromolták Krisztust, márpedig az igazi keresztények ilyesmire állítólag semmi áron sem kényszeríthetők, azokat elbocsátottam. Tehát megmenekülhetett valaki, ha mondjuk úgy gondolta, hogy most én nem beszélek ezeknek a rómaiaknak, azt se tudják mi az, hogy kereszténység, meg vezető emberek. Nem, inkább káromlom Krisztust, megátkozom Krisztust, én úgyis Krisztusban hiszek, elmegyek és szépen élek azután. Én azt hiszem, hogy ez már nem a Ráhábnak az esete. Ha az ember a másik életét megmentheti, mert nem adja föl, akkor meg kell tenni ezért mindent. De hogyha az ember a saját életét akarja azért menteni, mert ő élni akar, és ezért megengedi magának a hazugságot, ez már nem fogadható el a Biblia erkölcsi mértékén. Tehát igenis azok az emberek voltak igazán keresztények az első 4 évszázadban, akik őszintén tanúságot tettek a Jézus melletti hitükről, akkor is, hogyha ez az életükbe került. Tehát érezzük talán, hogy nagyon is világos a határa az őszinteség és a hamisság között, mert akkor, amikor a másik ember életét megmenthetem, hogy nem adom ki a másik embert, akkor nem szabad kiadni. De hogyha magamról van szó, és mondjuk a hitemért akarnak megölni, és arra akarnak kényszeríteni, hogy adjam fel a hitemet, legalább szóban valljak mást, akkor ezt viszont nem lehet megtenni. Tehát az ember a saját maga érdekében olyasmit tenni, amivel a hitét vagy a meggyőződését beszennyezi, ugye ezt nem teheti meg, ez már nyilvánvalóan hazugság. Ugye ennek a hazugságnak és a gyávaságnak a klasszikus, szomorú bibliai példája a Péter esete. Ugye Péter, ha őszintén bevallotta volna ott a főpap udvarában, hogy ő Krisztus tanítványai közül való, akkor ezzel bizonyságot tehetett volna arról, hogy Krisztusnak kik a tanítványai. De az, hogy átkozódva és esküdözve azt mondta, hogy soha nem láttam ezt az embert, ez egy borzalmas dolog volt, és ez elárulása volt Krisztus ügyének. Ez hazugság volt, gyávaságból elkövetett hazugság. Tehát a saját érdekében az ember ne manipuláljon, ne ügyeskedjen, hogy kivágja magát valamilyen helyzetből, szóval a Biblia igazán nem téveszthető össze a népmesékkel. Ugye a népmesékben szokott ilyen előfordulni, az a furfangos harmadik gyerek, az aztán mindent hoz, így és úgy, és akkor bemagyarázza még a sárkánynak is, hogy ő nem azzal azonos, akit ő keres. Ugye a Biblia ilyenről nem beszél. Ha a meggyőződésről, a hitről van szó, akkor az ember ne alakoskodjék, és ne hazudjék. Ezért nagyon nagy kijelentés a Bibliánkban a 2. Timóteusi levél 2. fejezet 19. verse, ami így hangzik, hogy álljon el mindenki a hamisságtól, aki a Krisztus nevét vallja. Tehát álljon el mindenki a hamisságtól, aki a Krisztus nevét vallja. Na most tudom, hogy a mai világban emberek felvetnek különböző kérdéseket, egyszerűen napi élettel kapcsolatban, vagy hogy csak egyetlen egy példát említsek, ami nagyon sokan az elmúlt években, nem tudom megmondani, hogy hányan kérdezték bibliai előadások után, hogy például az ember mikor őszinte és mikor hamis, mikor egyenes és mikor hazug, például a pénz tekintetében. Például adóbevallás. Most már utána vagyunk persze, de jövőre újra jön, tehát azért lehet említeni, mert örökön új probléma. Felhívom a figyelmüket különben, hogy igaza van prédikátor Salamonnak, hogy semmi új nincs az ég alatt, mert a Királyok első könyve 12. fejezetét, minthogyha a mai időben írták volna. Miről is szól Királyok első könyve 12. fejezete? Arról, hogy amikor Salamon király meghal, Roboámot, a fiát választják királynak, és jönnek a törzsek képviselői szerte az országból küldöttségként, hogy csökkentsed az adókat. Ne nyomorgassál bennünket adókkal. Erre Roboám 3 napi időt kérő, visszavonul, ezt megbeszéli a tanácsnokaival, ennyiben nagyon helyesen cselekedett különben. Csak annyiban nem cselekedett helyesen, hogy nem az idősekre hallgatott. Ugye az idősek mondták neki, hogy valóban az apád megnehezítette az ország helyzetét, mert iszonyatos adókat vetett ki az embereket. Fiatalabbak azonban azt mondják, hogy át ezzel ne törődjél, hanem még inkább szigoríts meg az adókat. És szinte ugye az ajkára adják Roboámnak ezt a választ, hogy ha az apám veszővel suhintott titeket, akkor én majd skorpiókkal foglak titeket. Meg a kis ujjam az vastagabb az apám derekánál. Meg ilyen szép hasonlatokat mond aztán a újra visszatérő küldöttségnek, hogy dehogy könnyítem én az adókat, annál inkább megszigorítom az adókat. Az emberek elkeseredve hazamennek, ő meg kiküldi az adófelügyelőjét, hogy szedjék be az adókat, azt viszont megölik. És ugye az országban egy óriási anarchia lesz, ugye nem akarnak adózni az emberek, meg nincs is miből, megölik az adófelügyelőt, az ország ketté szakad, és ettől a pillanattól kezdve beszélünk tehát az északi országrészről, Izraelről, és a déli országrészről, Júdáról. Tehát ezt csak úgy mondom, hogy a mai világra is alkalmazható ez, hogy sokszor azzal tennének jót az állam vezető emberei, hogyha normális adókat szabnának, mert ahogy szokták mondani, azokat talán mindenki befizetné. Ha viszont nem szabnak normális adókat, úgy gondolkozván, hogy úgyse fizetik be, azért nem szabunk normális adót, azért visszük fel az adót, mert úgyse fizetik be. De hát legalább akkor annyi meglegyen, amennyi járna nekünk. Akkor viszont ez olaj lesz a tűzre, és az emberek kezdenek hazudni, csalni, alakoskodni, és ami belefér, ugye, és tetejében még azt mondják, hogy tulajdonképpen az állam a legnagyobb hazug és erkölcstelen, mert az állam gerjeszti a hamisságot, szinte ő víz bele bennünket, és ebben nagyon sok igazság is van. Tehát, hogy értelmezhető ez a Biblia vers? Álljon el minden hamisságtól, aki a Krisztus nevét vallja. Szeretném leszögezni, hogy a Biblia őszintességre nevel. A Biblia azt az alap őszintességet, amivel teremtette az Isten az embert, ezt az őszintességet, hogy teremtette az Isten az embert egyenesnek, becsületesnek, ezt elénk állítja és hatalmas értékként kezeli. Azt az őszintességet, amiről beszéltünk, a felnőtt őszintességet, az értelemmel párosult őszintességet, a tapintattal párosult őszintességet, a gondolkodással párosult őszintességet, az Elizeusnál az imával párosult őszintességet, hogy hogyan hat a másik emberre, és hogyan tudom megmutatni önmagamat, ezt még inkább felülre helyezi. A Biblia ebben a kérdésben is világosan álláspontot foglal, csak sajnos az államok vezetői a Bibliát nem nagyon olvassák. Ha az államok vezetői a Bibliát olvasnák, akkor rögtön a Mózes első könyvén és rögtön ezen a történeten, itt a 44. fejezeten megakadna a szemük, mert egy olyan nehéz helyzetben, amiben Egyiptom jutott, egy ilyen nehéz, hogy így mondjam, sok terápiát igénylő állapotban, József tökéletesen elvégezte a sok terápiát, ugye a 7 éves szűk esztendő alatt. Ugye először adott az embereknek élelmet, amit összegyűjtött a 7 bő esztendő alatt pénzért, miután az embereknek nem volt pénzük, utána adott élelmet nekik állatokért, miután állatok se voltak, ugye ez természetesen ugyanilyen a sok terápia Magyarországon is, ugye levágták az állatokat, eladták, stb. Tehát a sok terápia mindig ugyanolyan. De azt lehet jól is csinálni, mert József utána azt tette, hogy adok élelmet nektek, most már pénzetek sincs, állatotok sincs, akkor adjátok be a földjeiteket. Hát ezt most már nem így teszik. Ugye egy nehéz helyzetben éppen összpontosítani kell, éppen összefogni kell a nemzetnek a vagyonát. József tulajdonképpen állami tulajdonba veszi a földeket, ahogy sokszor leírták a régi marxista könyvek, az első TSZ-esítés itt történt. De ez nagyon helyes dolog volt. Ez nagyon helyes dolog volt, mert egy olyan állapotban, amikor nincs mit enni, akkor nem azt kell mondani, hogy mindenki menjen és túrja a földjét, és majd aztán lesz ott ennyi kiló krumpli és paprika meg más, de akkor meg úgyse tudja eladni majd. Szóval ez előre kiszámítható. Tehát ezt József idestova 3500 évvel ezelőtt bölcsebben gondolkozott, mint a mai vezetők. És most jön a lényeg. Mert akkor, amikor az embereknek már se pénzük nem volt, se állatuk nem volt, se földjük nem volt, mert az állami föld volt, akkor azt mondta József, hát akkor most dolgozzatok a földeteken, és a földeteknek a terméséből
20%-ot, tehát az 1/5-ét szolgáltassátok be az államnak. Ezzel a Biblia, ahogy említettem önöknek, világosan állásfoglalást tesz, hogy a közterheket nyilván viselni kell, mondja Pál apostol a Római Levél 13. fejezetében, hogy adjuk meg az adót, adjuk meg a vámot, adjuk meg még a tisztességet is az állami vezetőknek és az adóbehajtóknak is, szóval ne öljék meg az adóbehajtókat. Sok adóbehajtó van, tehát azért mondom, ne tessék megölni az adóbehajtókat. Ez egy foglalkozás, tehát adóbehajtó, ez most egy foglalkozás, hivatás. Ez nagyon magas szakértelmet kíván kimenni emberekhez, és ott 2 milliót, 200 000-et, 20 000-et behajtani. És ez nem veszélytelen dolog, mert nagyon sok emberről hallottam, hogy bizony elég erősen rájuk támadtak. De egy ilyen esetben a Biblia igenis véleménynyilvánít, és a Biblia azt mondja, hogy a helyes mérték egy sok terápiában, egy rendkívüli helyzetben is. Körülbelül az, hogy az ember az 1/5-ét adja be annak, amit dolgozott. A Biblia szerint ugye az Isten művére adjon az ember 1/10-et, tehát az 10%, az államnak többet juttat a Biblia, 20%-ot, de akkor még az embernek megvan a 70%-a, és hogyha arra azt mondja valaki, hogy a mai világ bonyolultabb, mint a régi egyiptomi világ, mert ott nem volt aszfalt, ott nem volt lámpa, ott nem volt ilyen terem, meg nem tudom, mi minden nem volt, akkor is fel lehet menni még, de mondjuk nem 90%-ig. Nem 90%-ig. Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni, hogy most ezzel mit akarok mondani. Hol van itt az őszinteség és a hazugság közötti határ? Mit tanácsol a Biblia egy hívő embernek akkor, amikor az állam törvényei olyanok, hogy már mindenki a fejét fogja és azt mondja, hogy mi jöhet még ezután, hát ez olyan borzalmas, bonyolult és hazug és minden. A Biblia ekkor sem mondja azt, hogy az ember önbíráskodásba tévedjék. Tehát azt már kimondtam, hogy az adóbehajtókat ne öljék meg. Azt se mondja a Biblia, hogy az ember kezdjen el manipulálni és alapítson 10 KFT-t, és egyik a másiknak utalja a pénzeket, se azt nem mondja, hogy lépjünk be bankokba, és akkor majd így és úgy és amúgy. Ezt egy igazán hívő ember lelkiismerete különben sem bírná viselni el. Én úgy gondolom, hogy a Bibliának itt egyetlen egy ma is használható érvényes válasza van, és ez pedig az, hogyha az állam törvényei, mint törvények, teljesen erkölcstelenné váltak már, és maga az állam beszél arról, hogy mennyire nem tudja ezekkel a törvényekkel vezetni az országot, és azt mondja például, hogy az ország egyharmada már fekete gazdaság. De hát ő ezzel nem tud küzdeni mondjuk, nem tud ezzel ellen küzdeni, mert nem tudja a minisztereket lebuktatni. Vagy nem tudja a milliárdosokat lebuktatni. És ezt az állam maga vallja be, tehát tulajdonképpen maga vallja be azt, hogy erkölcstelen, illetve más erkölcsi színvonalat nem tud biztosítani, csak az erkölcstelen színvonalat, akkor itt életbe lép az, hogy az ember olyan törvénynek engedelmeskedjék, ami magasabb az állam törvényénél, és ez az Isten törvénye. Mindenki a maga lelkiismeretével számol el. Ha egy embernek a lelkiismerete nem enged meg bizonyos dolgokat, akkor az ember azt ne tegye. De hogyha egy ember lelkiismerete megengedi azt, hogy be kell szereznie mondjuk egy iparosnak valamilyen eszközt, és azt nem tudja beszerezni a normális úton, mert úgy nincs, akkor itt a lelkiismereten van a hangsúly. Ha az ember nem tud ezzel együtt élni, akkor ne legyen iparos. Ha az ember együtt tud ezzel élni, de nem a csalások csalását akarja elkövetni, akkor maradjon iparos, és a lelkiismeret törvénye szerint alakítsa azt, hogy például mit tesz az adójával, vagy mit tesz a bevallásával. Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy nemrég beszéltem egy iparossal, általában sok iparossal beszélgettem, és soha nem voltam iparos, nagyon együtt tudok érezni az iparosokkal, mert én is reszketnék a papírok előtt, amikor ki kell tölteni, és azt mondta ez az iparos, hogy ő nagyon becsületesen akar élni, ő mindent papíron számolt eddig a pillanatig, és még most is, de azt látja, hogy ő hiába olcsó a megrendelőkhöz, a megrendelők nem őt hívják, hanem azokat, akik kétszer olyan drágák. Nem mondom, ez hogy történhet meg? Ezt az emberi logika sehonnan nem támasztja alá. Úgy történhet meg, hogy egy cég kifizet kétszer annyi pénzt papíron, és utána az iparos visszacsúsztat bizonyos pénzt ugye a kifizetőnek a zsebébe, mert így honorálja, hogy őt kérte a munkára. Ő ezt nem tudja csinálni. Ő inkább felére leveszi az összeget, egyelőre még nagyon szépen meg tud élni, és most jön a lényeg, azt mondja, hogy ha nem tudnék megélni, akkor én elmegyek erről a területről, mert én nem akarok csalni és hazudni. Ezért mondtam, hogy a lelkiismeret törvénye a legfőbb törvény. El lehet fogadni azt, hogy valaki elmegy erről a területről, átmegy egy másik területre. Magyarországon ma körülbelül az a helyzet, hogy 2-3 évig ott is talán meg tud élni, utána jönnek ugyanazok a problémák, utána átmegy egy másik területre. Igazán nincs kasztrendszer Magyarországon, ezt nem lehet mondani. Valaki lehet tanár, és utána lehet mondjuk vízvezetékszerelő, és utána lehet panzió tulajdonos. Tehát egy nagyon gazdag életet biztosítanak így az embereknek. Hogyha a lelkiismeret nem tudja elviselni, akkor igenis menjen el az ember, ne maradjon egy olyan területen, ahol neki feketén vissza kell csúsztatni a megrendelő zsebébe a pénzt, mert csak akkor tud, vagy akar tőle megrendelni. De azt is el tudom képzelni, mert mondom, ilyen világban, amelyben élünk, amely már a világ összeomlás világa, ilyen esetben azt is el tudom képzelni, hogy egy másik iparos azt mondaná, hogy én viszont adok annak a megrendelőnek 1000 vagy 2000 forintot, mert én más kiutat nem látok. Én azt tudom mondani, hogy ilyen esetekben, mielőtt az ember eldönteni, hogy elmegy a területről, vagy ad a megrendelőnek a zsebébe 1000 vagy 2000 forintot, tegye azt, amit Elizeus is tett. Ilyenkor, amit leginkább el tud az ember fogadni, az az, hogy az ember személyesen forduljon Istenhez. És az az Isten, aki látja az embernek az összes problémáját, és az az Isten, aki a Bibliában, Ézsaiás könyvében olyan ígéretet tett, hogy kenyeretek, vizetek soha el nem fogy, az az Isten gondoskodni fog arról az emberről. Nem csak anyagilag fog gondoskodni, hanem úgy is fog gondoskodni, hogy az az ember állandóan belül ne legyen egy ilyen önvádban, hogy most helyese, amit teszek, vagy nem helyese, amit teszek. Ha az Isten abban győzi meg azt az embert, hogy menjél el erről a területről, mert ez követhetetlen, ezt ne tedd, akkor az Isten biztos nyit előtte új területet, ahol ugyanúgy meg tud élni. Ugye ezt azért tartottam tanácsosnak így kidomborítani, mert itt nem arról van szó, mint a Ráháb esetében. Nagyon sokszor emberek összecserélik az életmentést, az életet meg a pénzt. Ugye, hogyha arról van szó, hogy életet menthetek, akkor senki azt nem mondja Ráhábra, hogy hazug volt. De hogyha arról van szó, hogy én 500 ezer forintból akarok élni, vagy 300 ezerből, és én letagadom a 200 ezer forintot, amit megkeresek, csak azért, mert én 500 ezer forintból akarok élni, akkor erre már azt kell mondanom a Biblia szerint, hogy ez hazugság. És az az ember, aki ezt a kettőt összekeveri, és úgy gondolja, hogy ha Ráhábnak lehetett hazudni, akkor én is lehazudom azt a 200 ezer forintot, mert éhen hal a családom. Ez először is nem igaz, mert mindenki kiszámolhatja, hogy mennyiből tud kijönni, és másodszor is meg arra gondoljon az ember, hogy az emberi életben nem a jólét a legfontosabb, hanem amit Szent György Albert is így mondott, az igazság. És hogyha valakinek kevesebbje van, de jobban be tudja osztani, boldog ember lesz, és jobban tudja az életét vezetni, mint aki mindig attól retteg, hogy azt a 200 ezer adó csalást azt most hogyan mentse így, meg úgy, meg amúgy, oda, meg amoda, és minden évben ezt a játékot végigjátsza, tehát a pénz is amortizálódik, nyilván akkor jövőre már az 300 ezer forint, ezt aztán 400 és föl a csillagos égig. Erre a Biblia azt mondja, hogy ez viszont hazugság. Ezt senkinek nem tudom ajánlani. De mielőtt az ember bármit döntene, ne úgy döntsön, mint a mai magyar ember, aki azt mondja, hogy hát nevetségesebből nem lehet megélni ebből a pénzből. Én ezt nem fogom csinálni, ez egy butaság. Hát őrült az, akit igazat mond, és akkor a magyar ember azt csinálja, hogy legalábbis a vállalkozóknak az öme ezt csinálja, hogy egyáltalán nem szempont előtte, hogy van Isten az égben, és az Isten igenis még egy ilyen helyzetet is meg tud oldani. Példabeszélek könyvében csodálatosan mondja Salamon király, hogy gazdagságot ne adj nekem, szegénységet se adj nekem, táplálj engem hozzám illendő eledellel. Ez egy nagyon szép Biblia vers. Gazdagságot ne adj nekem, szegénységet ne adj nekem, táplálj engem hozzám illendő eledellel. Azt hiszem, hogy a mai világban nagyon megköszönhetik a szegénységet azok, akik tisztes szegénységben élnek, mert ezek az emberek nincsenek kiszolgáltatva olyan borzalmaknak, mint ahogy ki lesznek szolgáltatva, már most ki vannak szolgáltatva, de még inkább ki lesznek szolgáltatva a gazdag emberek. Ézsaiás könyve első és második fejezetében azt olvashatjuk, hogy a gazdag emberek majd a denevérek és a vakondokok elé dobják az aranyukat, ezüstjüket, csak hogy megmeneküljenek, nem tudnak majd megmenekülni. Jelenések könyve hatodik fejezetében szintén azt olvashatjuk, hogy a földi történelem végén a gazdag emberek mindenféle módon próbálnának menekülni, bújnak a sziklák hasadékaiba, menekülnek minden dolog elől, és mentenék a vagyonukat, nem tudják megmenteni. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy az ember úgy gondolkozik, ahogy ma általában Magyarországon gondolkoznak. Ennek egyetlen egy oka van, hogy az emberek a mai világban a szükségest és a kívánatost nagyon össze tudják cserélni. Ami szükséges az élethez, tehát mit tudom én, 300 ezer forint, nem tudom én mennyi fő családnak, vagy csak egy példát mondtam, tehát én ezt egyáltalán nem akarom megmondani. Ami szükséges az élethez, a napi élethez, és nem a másokat leköröző élet, tehát ami szükséges, az szükséges. Ott az ember lelkiismerete és az Isten törvénye együttesen erősíti az embert az állam törvényével szemben. De az, ami nem szükséges, hanem csak kívánatos, és ott az életmentéshez hasonló dolognak tartsuk az adócsalást, ezt nem lehet igazolni, ezt nem lehet elfogadni. Mert, ahogy említettem, még szeretnék bemutatni önöknek Babits verset még a mai előadáson, mert többek között ezeknek az alakoskodásoknak és hamiskodásoknak is betudható, hogy az emberek tényleg annyira összebonyolódnak, nem csak a világ előtt, hanem önmaguk előtt is, hogy olyan lesz az életük, mint amit Babits a mostani versében kifejez, a Vetkőző Lelkek című versében. Hogy az ember már végül nem tudja, hogy kicsoda. Ugye a Babits versnek az egyszerű alapja az, hogy könnyű testileg mezítelennek lenni, de lelkileg hogyan érje az ember a mezítelenséget, hogy legalább önmaga előtt tudja az ember, hogy hol áll. Hát többek között az ilyen világnak és az ilyen világhoz való nem hívő viszonyulásnak köszönhető az, hogy ma az emberek többsége sajnos nem tudja, hogy hol áll, és nem tudja, hogy kicsoda. Mert annyi hazugságba és annyi hamiskodásba kényszerül bele, és ennél még csak egy félelmetesebb dolog van, hogyha a gyerekére is majd ezt hagyja örökül, hogy hát fiam, nagyon szép dolog az egyenesség, a becsületesség, a mesékkel az az idő lejárt, de hogyha majd felnősz, akkor meglátod, hogy neked is sok turpisságot kell elkövetned, hogy a víz színén maradjál. Ugye mennyire fájdalmas és mennyire szomorú emberi élet ez? De lesz még egy rövid vers ezután is. Most a harmadik verset hallgassuk meg.
Babits Mihály, a vetkőző lelkek. Vetkőzni vágy a lelkünk, mert tenger az ég most, és part a világ. Elven és veszteg állnak és reszkednek a százkezű fák. Ezer remegő új, remegő sötét új kapkodja szelíd kívánkozással az ellengő szeleknek úszó sejmeit. Még a sejmek közt, e remegő sok új közt úszik, foszlik, szál végső pár szabad, mint egy utolsó fátyol, amit ledobtál. Most lelked oly pőrén csapódik lelkemhez, mint a néhai táncos orgiákon, ha kihúnytak már a fákják lángjai, de a tánc tovább folyt, s a heverő vendég bőrét hirtelen sima comsúrolta a pajzán sötétben forrón mesztelen. Ó, mit ér a hús únt mezítelensége? Mi semmi a test. Jobb szerelem, szégyelt lelkünk tilosáról vetni le a meszt. Nézd, a nap fákjái kihúnytak, homályban a nagy orgia, csügged ez a fáradt vendég. Bejó lelked érintése ma. Szomjasan remegnek gondolataink, mint ezer újjú fák, ezer remegő új, s nyílt tenger a semmi, vak part a világ. Úgy állunk a parton, mint halálra jegyzett, boldog szeretők mesztelen és veszteg állnak, és reszketnek a tenger előtt.
Legvégül, ami igazán a mai világnak egy tökéletes képe, Babitsnak egy életképszerű verse, egy húsvéti verse, mivel visszaemlékezik a gyermekkorára, hogy amikor gyermek volt és őszinte volt, és ott ült a kertben, a fűben, a zöld, piros, sárga, barna színek, virágok, levelek között, és elindult onnan emberi élet, és hát Babitsnak az élete, hogy a könyvtárakba folytatódott tovább, és azt mondja a Babits ebben a versében, hogy ő szerette volna megtalálni az igaz utat és az igazi őszinte életet, de hát amikor lelkileg vesz az ember magára oly sok minden dolgot, akkor még bonyolultabbá vált az élet, és most már nem tudja, hogy hol van, most már nem tudja, hogy kicsoda, nem tudja, hogy mi lenne az őszinte igaz út. És ekkor teszi fel a nagy kérdést, hogy mi van túl minden tarkaságon. Ez az egész zűrzavaron, amiben élünk, az egész világ, amiben az ember szinte már nem tudja azonosítani magát, hogy hol van és mivel azonos,
Ekkor jut el Babits arra a válaszra, amit előtte a pályatárs Adi is mondott, a semmi vagy az Isten. A semmi vagy az Isten. Szembenéz a két dologgal, hogy most vagy van Isten, és Isten mindenről gondot visel, amire az embernek szüksége van. Vagy pedig, ha nincs Isten, akkor valóban a semmi van. A vers tragikus vers olyan szempontból, hogy a befejeződése, a versnek a lezárása inkább azt sugallja, hogy én szeretnék hinni, hogy van Isten, de ez az Isten engem már nem tud megmenteni, mert már az életben eljátszottam a megmenekülésnek a lehetőségét. Most már nekem a tavaszi lomb is olyan, mint az őszi, most már csak egy van előttem, a halál talán kisimít, kitisztít, az élet bonyolultságai után lesz egy szünetjel, hogy megszűnök élni, és akkor talán nem lesz ennyi fájdalom, akkor vége lesz mindennek. Mondom, nagyon szomorú és nagyon tragikus ez a vers. De úgy gondolom, hogy azért illik mégis az előadásunknak a legvégére, mert azért összefoglalja olyan szempontból a gondolatmenetünket, hogy mekkora nagy érték az őszinteség. Mekkora nagy érték, amikor az ember tudja, hogy ki az Isten, hogy mit mond az Isten, hogy én azonosulni akarok azzal, amit az Isten mond. Én nem azzal vagyok azonos, aki vagyok, hanem amivé válni szeretnék, az az én őszinte igazi lényem, hogy én az Isten útján és az Isten parancsolatai szerint szeretnék élni. És ebben az életben az Isten, ha bármennyire hazug is és bonyolult is az élet, mégis biztosítja az őszinteség útját. De ez nem az a gyermeki őszinteség, az nem az a hétköznapok világában használt kifejezés az őszinteség, hanem az az értelemmel, hittel, tapintattal, bölcsességgel párosult őszinteség. Persze ez az, ami hiányzik Babits verséből, de hát a nagyművészetnek nem az a feladata mindig, hogy kimondja a vant, hanem az is feladata, hogy kimondja a nincsen keresztül azt, amire az embernek szüksége van.
Babits Mihály. Zöld, piros, sárga, barna. Füves fészekben kis húsvéti nyúl csücsültem nagyanyám udvarában, gyermekéveim szép korában, zöld fű, piros, kék, sárga virág, s a barna kerti lóhere közt. Kerti lóher levele barna. Benagy volt kis szívem vigalma, homlokom nedves nyelvű szelek nyalták, mint kedves nagy kutyák. Kivitt el a tarka mezők mézeitől, a dajka föld kötényéből kiemelt ki, kiültetett könyvtárba engem, hogy a piros, zöld, barna, sárga könyvtáblákat nyitogassam, mint ajtókat egy másik társaságba. Zöld ruha, piros ruha, sárga, barna, a könyvek varázsa oda van ma. A lélek csak ruha a testem. Mennyi rongyot raktam magamra, hányszor vágytam már lenni meztelen, de a nyár ég forró vattorka rám kacagott, és akkor, kedvesem, láttam, hogy a test is csak ruha volna. Mi van túl minden tarkaságon? Világon, virágon, ruhákon, lelken és testen. A semmi vagy az Isten. Nekem már a tavaszi lomb is őszi, mintha ugyanazért virulna ő ki, amiért az őszi fa ága zöld, piros, kék, barna, sárga ruhákat vesz. Halálra készülő.
Kedves hallgatók, tudom, hogy a mai előadás sokakban kérdéseket, netán ellenérzéseket, kételyeket is fakaszthatott, ezért szeretném újra ismételni azt, hogy itt nem tartunk beszélgetést, de szombat délutánunként, két hetente szombat délutánunként Zugligetben tartunk beszélgetést. Továbbá április 23-án, aki eljön a Szépművészeti Múzeumban, ott is tartunk beszélgetést. Továbbá
májusban, aki eljön a később hirdetendő tavaszi kirándulásunkra, ott is megbeszélhetjük a témát. Ennek reményében búcsúzom, 2 hét múlva a téma, hol a határ a tartózkodás és a befogadás között. Köszönöm a figyelmet!